/.
Sziasztok! Ez itt a Kisnes harmadik évadának 30. adása. Nemrég volt ugye ez a 2022, 02, 20, meg 22, mit tudom, nekünk ez a 0330 adásunk. Számisztikával úgy sose voltunk jók, tehát ezért gondoltam, hogy ezt idehozom. Ugye, na, a mai adásban beszélgetni fogunk a kvalifikációs körről az Erste Ligában, ugye, ahol véget értek a párharcok. Egyetlen mérkőzésre voltunk attól, hogy eltaláljuk azt, hogy söprés lesz, de majd ezeket megbeszéljük. Egy kicsit ennek kapcsán majd beszélgetünk arról, hogy mit nyilatkozott a Titánok edzője Anatoli Bogdanov, illetőleg hát Ladányi Balázsnak is volt egy elég érdekes nyilatkozata az utolsó mérkőzés után. Rátérünk a PO-ra, ugye kezdődik a playoff kedden. Ennek kapcsán természetesen megbeszéljük majd a választást. Illetőleg a Volán befejezte a...
Volt választás?
Nem tudom, majd megbeszéljük. Amikor az adás megjelenik, már biztosan...
Hétfő délután.
Így van, akkor már biztosan...
Veszük fel az adást.
Természetesen.
Ja, azt hittem, akkor a választás.
Amikor nem az április harmadikán.
És még természetesen beszélgetünk a Volánról is egy-két apróbb hír és információ mellett. Kezdjünk bele... Ugye a Deac Titánok és a DVTK Jegesmedvék Uni Eto Győr HC összecsapások voltak a kvalifikációs körben. A Deac egy hosszabbításos mérkőzést is behúzva 3-0-ra hozta a párharcot, a DVTK pedig egy hazai mérkőzést elbukva, de a két idegenbelit megnyerve 3-1-re jutott, vagy 3-1-el jutott be a kvalifikációs körből a rájátszásba. Tehát nagyjából a papírforma érvényesült. Hogy látjátok ezt a párharcot, ezt a két párharcot? Mi dönthetett csapatok között?
Hát én a győri párharcból láttam meccseket, és ott szerintem a négy sorra játszó DVK a meccsek végére el tudta fárasztani. Először azt éreztem, hogy lehet, hogy nem olyan volt a felkészülés, vagy nem úgy álltak bele, vagy valamiért, hogy elfáradt Győr, de elfárasztották őket szerintem. El tudták őket fárasztani a harmadik harmadokra. Én úgy éreztem. Uh-huh. Aztán ugye utána volt az ominózus nyilatkozat, hogy volt ott másba is elvileg.
Ezt még mindjárt megbeszéljük, még a Deac Titánok párharcról. Ugye simán indult a történet, hogy egy 5-0-es Deac győzelemmel indult, és akkor így hát elkezdtük mi is azért csendben beregetni a saját vállunkat, hogy ugye mi megmondtuk. És utána jött egy olyan, hogy két gólos hátrányból állt fel a Titánok, és hozta 3-3-ra a második mérkőzést. Az csak egy véletlenül kifutott eredmény lehetett, vagy igazából azt mondjuk, hogy hát megérdemelte azért legalább ezt az igaz, hogy rájátszásban nem számít, de ezt az egy pontot megérdemelte a Titánok.
Szerintem az idény vége felé ők egész jól összeértek, meg ők sokat fejlődtek ebbe a szezonba. Én úgy érzem, hogy a szezon elejétől kezdve figyelve a játékukat, meg amit a pályán műveltek az elején, azért nagy pofonokba szaladtak bele, és szerintem ott egy jó munka folyt. Talán írták valahol, hogy ha az utolsó 10 meccset nézzük, akkor egész jó helyen igen, szerepeltek.
Hát volt egy táblázat.
Igen. És nem érdemtelen volt az a győzelem szerintem.
De nekik szerintem ez is a... Hát, hogy remélem, hogy ez a leginkább a céljuk, hogy nem az, hogy tizedikek legyenek, hanem hogy egy éven belül is így viszonylag sokat fejlődjenek, és egy-két játékos igen föl tudjanak adni a nagy csapatba, ami ugye a Hidro. És tehát azt mondom, hogy nincs szerintem oka szégyenkezésre nekik, nekik nem hiszem, hogy bajnokságot kell nyerni, nekik sokat kell játszani náluknál jobb csapatokkal, és a végére nem 10 gólos különbségek, hanem igen, el is kaptak, mert szinte mindenkit megvertek a bajnokságban legalább egyszer, nem? Vagy talán...
Szerintem mindenkit elkaptak nagyjából, vagy igen, de úgy nyertek Szeredába.
Jó, itt a PO előző kvalifikációban meg szerintem csak jött a papírformát, a jobb csapatok jutottak tovább. Az, hogy Igazából azt sajnálom, vagy azt se sajnálom, de nem találtuk el a gólszámot. Ugye azt mondtuk, hogy minden meccsen 5,5 fölött, és ugye volt az 5-0-ás, meg egyébként is voltak ott kevés gólok meccsek. Nincs szerintem itt nagy meglepetés, majd most.
Most. A titánoknak szerezni kell még a rutint, mert ugye ez a párharc, hogy én láttam, az a rutinból dőlt el.
De gondolom, hogy
sokkal rutinosabb.
Sok nem, tehát ott ki fognak cserélődni jövőre viszonylag sokan, vagy legalábbis páron. És pont megint az, így elkezdik szerintem megint így majdnem a nulláról, és akkor szépen így bele a bajnokság végére így bele.
Kellene egy jó elegy, hogy maradjon is valaki, aki ugye a rutin tudja hozni.
Igen, meglátjuk.
Hát nem tudom, mennyi túlkoros lehet, ugye, mert ő az akadémia, vagy ők az akadémia csapata, tehát nekik tartani kell ezt az 21-es csapatot.
Ez egy jó kérdés. Majd kiderül. Ugye nem tarthatják meg légiósból sem igazolhatnak olyan nagyon-nagyon sokat, ha egyáltalán igazolhatnak. Most megint egy olyan témára tértünk rá, amit nem tudunk feltétlenül.
Lehet, mert volt légiós, úgyhogy biztos, hogy lehet, csak
kérdés, hogy most, hogy megmondod a légiósokat, a DVT-nek a légiósoknak köszönheti. Leginkább. Ők nagyon jó légiósokat hoztak a bajnokság vége felé. Az Oroszlánok vége felé.
Igen, ráadásul ugye ott Tokio végére össze is rakta egy sorba őket, tehát volt szintiszta légiós sor is, amíg Vers ki nem esett, de igen.
Reméljük, hogy Versnek nem lesz nagyon hosszú a sérülése. Ami még érdekes, ugye Bogdanov nyilatkozatát olvasthattuk a Jégkorong blogon, gyakorlatilag egy ilyen rövid kis szezon értékelő volt. Voltak benne érdekes mondatok. Alapvetően nekem az tűnt fel, és az a baj, hogy nem tudom eldönteni azt, hogy ez most tényleg egy ilyen fasz a gyerek, bocsánat a kifejezésért, hogy ő dolgozni akar, és az eredményeket, és hogy mindenki álljon be, és akkor csináljuk, és nyerünk, és akkor tök boldog volt, hogy már voltak szoros meccsek, persze rossz volt, amikor a DAB-tól kaptak 9-et, meg mit. Tehát, hogy tök jó kis nyilatkozat volt. Csak nem tudom eldönteni sokszor az ilyen mondatoknál, hogy ilyen emberből kéne még 40, vagy ez is csak egy sablonpufogtatós duma volt.
Hát ez csak az idő fogja tudni megmondani.
Ha az eredményeket nézed a bajnokság vége felé, nem akkora pufogtatás volt azért az.
És egyébként én azt mondom, hogy ilyenből kéne 40, igen, aki nem akar a 18 éves kölykökkel bajnokságot nyerni, hanem azt akarja, hogy ez a 18-20 évesen már ebben a csapatban játszol. Azt majd nyerjenek ők.
Igen, szimpatikus volt az, hogy egyénenként is sokat foglalkoztak ugye a játékosokkal, illetve a rossz szokásokról próbálták leszoktatni őket, meg a körülményekre is odafigyelnék, gondolom, hogyan erősíts, hogyan építkezz, stb. Mindenre kiterjedően próbáltak játékosokat nevelni belőlük.
Hát igen, tehát én is inkább a felé billenek, hogy tök jó lenne legalább még 8-10 ilyen edző Magyarországra, akár magyar is, tehát nem feltétlenül kell neki Finnországból jönnie.
De mármint, hogy a magyar is először menjen oda tanulni, és utána jöjjön vissza, az nem volna baj.
Nem volna baj.
És mindegy, volt ja, bocsánat, volt egy mondat a fiatalokkal kapcsolatban, hogy vannak tehetséges fiatalok a ligában, nem csak a titánokban. Egy probléma van, hasonlóan más csapatsportákhoz, eredménykényszer. Tehát a fiataloknak nem kell az eredménykényszer, és ezt egy külföldi edző mondta.
Igen. Igen, az érdekes volt, hogy azt mondta, hogy gyakorlatilag hiába voltál te mondjuk a juniorban, vagy a U18-ban, meccseket eldöntő játékos, és hoztad a pontokat, utána 3-4 éven keresztül, ha játszol a harmadik-negyedik sorban, és utána kell előlépned adott esetben megint meccseket eldöntő játékos sem, mert nem biztos, hogy fog menni. Tehát nagyon nehéz ezt így fölépíteni, biztos, hogy nagyon sok feladatot.
Meg az eredményképzer miatt lehet, hogy elvesztesz tehetséges játékost, mert lehet, hogy fiatalon még nem tudja kezelni a nyomást. De aztán, ha nincs eredménykényszer, belerázódik, oké, kikaptunk, következőt megnyertük, és akkor lehet, hogy kialakul benne ez, hogy majd később akkor tudom kezelni a nyomást. De lehet, hogy 16-17-18 évesen még nem képes erre. Ugye ez, hogy mondják, divatosan a soft skill.
Nagyon nehéz megtalálni szerintem az egyensúlyt ebbe, hogy most ez egy profi bajnokság, gazdasági alapokon működik, de ugyanakkor mégsem, ugye sok benne az állami pénz, a TAO, hogy mi lenne a helyes tényleg az egyensúly, hogy most évről évre emeljük a színvonalat, de igazából avval, hogy egyre nívósabb légiósokat hozzunk, és ha egyszer ugye nem lesz pénz, akkor odaesik vissza a színvonal, ahol az utánpótlás tart. Tehát valahol avval is kéne foglalkozni, de erről aztán heteket lehet beszélni valószínű.
Nekem az egyik utolsó mondat, hogy játékossá válni hosszú folyamat, az eredményhez pedig idő kell. Ez rengeteg türelmet igényelne kluboktól, de sajnos a profi sportban ez nem mindig opció. És itt ez a lényeg. Ez a lényeg, és ezért lenne iszonyatosan életképes szerintem az az OB2, amiről ugye a stratégia is ír. Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha nem egyből kiugróan tehetséges játékosokból, még lehetne egy másodosztályú játékos, akiből lehet később akár egy jó, akár válogatott szintű játékos.
Kéne, igen, hogy legyen egy szintet. Ne csak piramis alja meg teteje legyen közte, meg semmi. Igen.
Hát, aki nem olvasta még ezt az interjút, az annak ajánlom figyelmébe a Jégkorong blogon megjelent Bogdanov cikket, mert tényleg picit visszaköszöntek nekem annak idején, amikor Újpestről jött Sutter. Vele olvashattunk egy hosszabb interjút, és így nagyon sok mondat hasonló volt felépítésben, célban, tevékenységben, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ezek az akadémián működő, akár Cortina, akár ugye a Stefan Lund, akár Sutter, hogy ők tényleg át tudják adni azt a mentalitást, hogy a fiataloknak nem az eredményesség, hanem a fejlődés, a fejlesztés a fontos. Akár itthon, akár külföldre megy fiatalon, teljesen mindegy.
Igen. Itt jött a gondolatom nekem, hogy én meg nem értem, hogy miért nem lehet terhet rakni, az a Kovács Zoli interjúban volt, hogy mondta, hogy nem akar terhet rakni, ezért mondani, hogy kik a szerinte tehetséges fiatalok, hát ha egy ennyi terhet nem bír el, akkor az nem tehetséges, vagy abban nem lesz semmi. Meg szerintem ez egy pozitív lökést kéne adjon, nem? Hogy engem valahol megemlítenek, hogy tehetséges vagyok.
Mindegy. Igen, ez nekem is egy picit megdöbbentő volt.
Ez vagy nincs.
Épp ezt akartam mondani, vagy nincs, csak ugye udvariasan kell fogalmazni ma, mert nagyon veszélyes, hogyha nyíltan beszélsz. Magadra tudsz haragítani bárkit. Nekünk is sikerült. A helyzet az, hogy én inkább abban látom itt az érdekességet, hogy tényleg az van, hogy eredménykényszer, de teher alatt nő a pálma, szokták mondani, és ezt a kettőt ma a magyar jégkorongban nem látjuk, hogy hogyan lehet összefésülni, vagy hogy hogyan van összefésülve. Tehát nem hiszem el azt, hogy annak idején akár Ladányi Balázsék korosztálya, de még mondhatnám a korábbi Ancsin-féle korosztályt is, nekik is volt eredménykényszer, nem a magyar bajnokságban, hanem a válogatottban. És ők mégis tudtak ugyanúgy teljesíteni. Tudom, hogy más szint, meg más, mert most ne a mostani
eszedik. Más a jégkorong.
Más volt a jégkorong is, de én most nem arról beszélek, hogy a saját szinteden meg kell nyerni a meccset. Mert különben nem kapsz lóvét, vagy nem tudsz kiutazni az Ausztrál VB-re.
A szavakat még nem is ismerték, hogy eredménykényszer.
Hát ott az volt az eredménykényszer, ugye, hogyha győztél, akkor ha visszafele a határon, gratuláltak a vadállamosok, és nem kérdezték meg, hogy mi van a táskában. Ezt akkor szétszedtek, érted?
Igen. Arról nem beszél, hogy akkor visszatérve a Kovácsban interjúra, nekem azt tetszett a legjobban, 3 alkalmazott volt a szövetségben. Tehát valahogy erre fel nem lehetne így visszamenni, hogy...
Én erre mondtam azt, hogy ugye most rengeteg pénz van, és mégis megszűnnek, meg költöznek klubok, meg nincs pénz, meg elfogy a pénz, hogy akkor dolgoztak öten, hogyha mi lett volna, ha akkor van ennyi pénz. Én nem mondom, hogy ott mindenki szent volt, és mindenki minden filért a hokira költött, és senki nem vett el a részét a tortából, de valahogy mégis akkor volt 5-6 olyan ember, és szerintem ez volt az aranygenerációnak a kulcs, hogy akkor volt 5-6 olyan ember, aki mindent a hokira tett fel, és azért dolgozott a Csicsóbá, Árpibá, a szövetségben Sárközi, Kovács Zoli.
Sárközi, persze. Hát egyértelmű, de és azért mondom, de gondolom más, nagyon más jégkorong volt, nemzetközileg is. Nem azt mondom, hogy könnyebb helyzetben volt, szerintem talán szerintem könnyebb volt lépcsőfokot lépni.
De akkor se volt tervezet. De akkor se volt tervezet. Tehát, ahogy most is stratégiát írunk, hogy tudjuk, hogy merre menjünk, akkor se tudta senki, hogy merre megyünk, csak mindenki az érdekeit érvényesítette, ami lehet, hogy valakinek jó volt, valakinek nem, a magyar hokinak talán igen, mert eljutottunk vele az A-csoportba, de most meg nincs ilyen. Tehát most...
Annyiban volt, hogy kiemelték azt a korosztályt, tehát hogy ott őket elég komolyan versenyeztették, tehát nekik így, nem, amennyire emlékszem, hogy nekik így sok mindent lehetett, vagy legalábbis sok helyet vinni őket. Tehát, hogy így őket így kilemelt, ez a Sárközinek volt ez talán az ötlete, ha jól tudom, a Sárközi doktornak, hogy azt a korosztályt emeljük ki. Mondjuk, hogy miért éppen őket, azt nem tudom, hogy egyébként ők különösen tehetségesek voltak, és ezért, vagy pedig kezdjük el, és hát, ha ezek különösen tehetségesek, nem tudom, hogy erre nem emlékszem, hogy ez hogy volt, meg nem is hiszem, hogy annyira tudatosan figyeltük mi akkor a jégkorongot. Mi is kijártunk, láttuk a szép dolgokat, hú, de jó.
Úgyhogy erre akartam utalni, hogy az aranygeneráció miért lett aranygeneráció, és miért lett Szapporo olyan, amilyen, hanem arra akartam utalni, hogy az eredménykényszer és a tehernek az elviselése, az bizony meg kell tanulni, mert fiatalon.
Tehát megvan az iskolában, a munkahelyen, az
mindenhol. Ne legyen már teher, hogy elhangzott egy interjúban a nevem, hogy tehetséges vagyok. Hát engem
ez feldobta. Menjél árufertöltőnek, és akkor nem fog elhangzani, ilyen egyszerű.
Csak akkor a hangos.
Hangos.
Csak akkor is mondja, nem így a boltvezető. Tehát egy gyorsabb azt a tisztet.
Ja.
Nagyon nehéz. Megint odajukadunk is szerintem, hogy tényleg utánpótlásról beszélgetünk, és hát melyik részét, mit kell csinálni, hogy kell csinálni, melyik játékosnak, hogy kell csinálni, 20 játékoson, érted? Tehát, hogy...
A hány ember annyi vélemény, ugye Kovács Zoli cikkében volt még, hogy rákérdeztek is, hogy miért nincs olyan játékosunk, mint a szlovák 17 éves gyerek, és akkor mondta, hogy azért, mert hogy Finnországban is 10 000 hokiznak, de ott évtizedek, évszázadok óta 10 000 hokiznak, más a merítés, másmilyen. Jók voltak a kérdések abban az interjúban, akkor jött a kérdés, hogy és a szlovének, hát hogy ők meg külföldre küldik versenyeztetni a fiataljaikat, és hogy nálunk ez ugye volt ez az ösztöndi, vagy van ez az ösztöndi rendszer, amivel először 5-en jelentkeztek, most már 50-en vannak benne. Meglátjuk.
Hát jók. Az az igazság, hogy én mindig azt mondom, hogy a kilátások jók, ez a stratégiai történet, ennek türelem kell. Ez most az a fajta történet, amire ugye Bogdanov utalt, hogy a klub részéről kell türelem, és nem mindig összeegyeztethető, itt nincs más opciónk. Tehát pláne nekünk szurkolóknak türelmesen ki kell várni, és nem szabad azt mondani mondjuk 3-4-5 év múlva, hogy hát elmentek a csába, ez pont ugyanúgy semmi. Mert egy-egy ilyen hosszú távú munkának tényleg nem 2-3 év alatt, vagy 3-4 év alatt, lehet, hogy csak 7-8 év múlva jön meg a gyümölcse. Tök jó lenne már látni jövőre egy-két olyan dolgot, amit visszavezethető ennek a stratégiának a bevezetésére, elindítására.
Hát ugye beszéljük mindig ezt a piramisnak, legyen teteje, alja, közepe is, hogy az OB2 mellé lehetnének olyan klubok is, aminek nem feltétlen a versenysport a célja, hanem az lehet a hobbisport, a szülőket is tanítják korizni, és oda, tehát abból a klubból, ha például letéved egy olyan gyerek, aki tehetséges, azt attól még el lehet irányítani egy másik klubba, vagy egy akadémiára, de az is, ha tömegsportot is akarunk, amire most igazából a TAU ad lehetőséget, mert így nem annyira drága egy felszerelés, azt lehet adni korosztályok egymásnak, ez sok helyen működik is. Mm. Tehát ez is jó lenne, ez a tömegsport. Ugye délután jutott eszembe, volt régen a streetball, meg a Challenge Day, meg ezek is kína hősök terén, vagy nem is ott is, meg a Városligeti műjégpályának a betonján. Mm. Még talán mi is beneveztünk kosarazni ilyen 3-3-as kosárlabdára, hogy ilyen népszerűsítőnek a sokon sportokat ott ugyanígy meg lehetne mutatni.
Bizony. Na jó, azt gondolom, hogy ez megint az a fajta utánpótlás, illetőleg jövőképzés kérdéskör, amiben végképp nem szeretnénk még csak felületesen se beleártani magunkat. Látjuk, hogy mit kéne csinálni, hogy hogyan, azt biztos, hogy nem. Beszéljünk még egy picit arról, hogy Ladányi Balázs mit nyilatkozott. Ugye ő azt mondta, hogy ő arra büszke, hogy egyáltalán fölvették ezt a játékosok, és kiálltak a kék vonalra kezdeni. Ne legyünk álszentek. A kialakult helyzetről tudunk nagyon sok részletet, de nem mindent, és nem is vagyunk felhatalmazva arra, hogy a részleteket elmondjuk adásban. Nagyon sokat olvashattunk, láthattunk ilyen-olyan kommenteket azzal kapcsolatban, hogy ki mit gondol, ki mit tud erről a szituációról. Az biztos, hogy ha csak a fele igaz, már akkor is baj. És igazából ez az aggasztó, hogy eljutottunk oda, hogy van egy tök jó bajnokságunk, de az elmúlt pár évben, ha nézzük, Deacnál is volt egy pontosabban a DHK volt az, amelyik egy évet nem is indult a ligában. Hát nagyon bízunk benne, hogy a Győrrel nem lesz ez. Mind a mellett, hogy tényleg nem ismerjük a részleteket elég mélyrehatóan ahhoz, hogy bárki fölött is pálcát törjünk, csak nagyon bízunk abban, hogy lesz folytatás Győrben.
Hát főleg, hogy ugye ők alközpont, tehát jó lenne, ha lenne hova kifutnia ott annak a dolognak, egy felnőtt csapat formájában.
Hát meg még én azt írtam föl magamnak, hogy abban is nagyon bízunk, hogy azok az emberek, akik nem elsősorban a sportág, illetőleg az adott klub érdekeit nézik, hanem a saját önös lehetőségeiket helyezik előtérbe, azok szépen lassan azért kikopnak ebből a rendszerből, mert én azt gondolom, hogy ők csak ártani tudnak ennek a sportnak, és én most a nagy globál magyar jégkorongról beszélek, mert persze egyénileg, meg klubszinten, hogy valaki sok pénzt tud szerezni, az tök jó dolog, csak hogyha ő azt el is viszi magával, és most félreértés ne essék, nem az Eto'ra célzok, hanem úgy általában, mert onnan, mint említettem, nem sok részletet tudunk, vagy nem minden részletet ismerünk. Egyszerűen csak az érzés, hogy mindig vannak ilyen szituációk, Magyarországon meg különösen, minden sportban láttunk már ilyen hirtelen megszűnő klubokat, ahol szépen lassan mindig kiderült, hogy valaki vagy valakik azok, akik ezt okozták. Ebben bízunk, hogy úgy általában a magyar jégkorongból ezek a...
Az egy másik szituáció, ugye, de pont hogy pár nappal ezelőtt beszéltük, amit olvastunk az Arizonás cikket, hogy ott is.
Igen. Igen. Tehát a nagy nyugaton, a nagyon profi NHL-ben is megtörténhet az, hogy valahol nem életképes valami. Ott erőszakkal még... Hogy?
A Gerűbet már ragaszkodik hozzá, hogy már...
A terőszakkal életben tartják azt a klubot, átköltözött egy, hát nekünk legyen mondva egy szégyen szemre csak 5000-es egyetemi jégcsarnokba, és valószínűleg ott sem lesz telt ház a mérkőzéseiken. Nálunk egyelőre még a telt háztól messze vagyunk, meg az 500 nézőtől is sokszor, de azért kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a miénk, nem? Tehát, hogy mi ezt szeretjük, nem szeretnénk, hogyha ha biztos, hogy mindig lesznek kisebb, nagyobb negatív hangok, meg negatív események, minél kevesebbet kívánunk ebből magunknak.
Így van. Meg valaki küldjünk el az András iroda nagykövetségekhez bekopogni. Az még tetszett nagyon a Kovács Zoli cikkből, a Kanada hogy került ide.
Igen. Nem lenne igen. Baj, tényleg. Elmegyünk mi, ha kell, csak szóljatok.
Most lehet, hogy én sok embert meg fogok bántani, de szerintem egyébként ez is egy nagyon nagy különbség volt az akkori magyar válogatott között és a mostani között. Hogy az akkoriaknak, ha azt mondtad, hogy Kanadával játszhatnak, akkor tűzbe mentek. A mostaniak meg lehet, hogy ugyanannak fel, hogy minek játszunk, úgyis kikapunk. Kedved, mit akarok mondani? Nem a Nagy Kanada, Nagy Kanada ellen lehet, hogy játszanának, de ide jönne egy ilyen úgymond szedetvedett csak Európából, akiket majdnem megvertünk, na negyedik, vagy a harmadik harmadban igen, még vezettünk ellenük. Egy olyan csapat ellen, a mostani nagy magyar válogatott azt mondaná, hogy muszáj ezt a meccset lejátszani, minek? Érted? Nem biztos, hogy igazam van, de én látok egy ilyen mentalitásbeli különbséget.
Az a baj, hogy szerintem egy ilyen európai-kanadai-magyar meccsre nem telne meg a tüske megint is. És ugye ott elhangzott az, hogy a hangulat meg a körítés miatt kikövetkező évben ők jelentkeztek, hogy jönni akarnak.
Így van, ez is igaz. Gondolom azt odáig fel kellett építeni. Tehát odáig azért biztos nagyon sokat tett az a válogatott, hogy szerethető csapat legyen, de tényleg, tehát hogy értük, érdemes volt kimenni.
Ez biztos.
Na mindegy is, ne is, ez csak egy ilyen, ha akarod, vág ki.
Nem akarom kivágni, mert nagyon fontos mondat, és azt gondolom, hogy van, sajnos van igazságtartalma annak, amit mondtál.
Sajnos. De remélem, rosszul gondolom. Vagy remélem, hogy rosszul látom.
Beszéljünk az Erzterliga playoffról, mégpedig arról, hogy ugye a hétfői napon, amikor megjelenik az adásunk, akkor már túl vagyunk rajta a hivatalos sajtótájékoztatón, a hivatalos választáson. Nem tudjuk. Most inkább azt mondom, hogy kevésbé sok helyről hallottunk olyan tényeket, hogy megtörtént a választás már, csak a sajtótájékoztató lesz hétfőn. Tételezzük azt fel, hogy hétfő délelőtt 11 órakor van a választás. Ergo, aki most hallgatja, ez nem tőlünk fogja megtudni, hogy mi a párosítás, már csak azért sem, mert mi most nem mondjuk el adásban, mert ugye még nem tudhatjuk, se hivatalosan, se félhivatalosan. Biztos, hogy ha volt választás, akkor sokkal.
Nem, úgy értem, hogy négyünk közül.
Nézd, levertem a telefonomat. Nézd, az van, kedves nézők, hallgatók, hogy igen, több helyről is kaptunk olyan üzenetet, hogy megtörtént a választás, és volt olyan, még egyszer lejtettem a telefonomat.
Így már biztos, hogy nem tudjuk a párosítást, mert összetört.
Én tudom. Nem,
volt nem olyan, ahonnan ugyanazt a párosítást kaptuk. Volt olyan, ahonnan nem azt a párosítást kaptuk, mint amit... Úgyhogy lehet, hogy kamu az egész. Ettől függetlenül fölteszem azt a kérdést, hogy ugye a legtöbb mostanában ez a kedvenc, főleg a komment csoportban, hogy a sportklub szereda a macot.
A szeredát vállalóban.
Igen.
Szerintem ők csak a döntőben szeretnének a szeredával játszani.
Igen, jó pár évvel ezelőtt lehetett volna ilyen párosítás.
Igen, de most elnézést, tehát nyelvbotlás volt, tehát a sportklub a macot választja a korábbi évek, és ezt ugye, Albi, te is emlegetted az elmúlt adásokban. Tételezzük azt fel, hogy hétfőn délelőtt 11 órakor van egy választás, és ezt tudjuk már, hogy hétfő 11-kor nyilvánosságra hozzák, és ugye kedden is szerdán a Fradi és az Újpest játszik mérkőzéseket, csütörtök pénteken pedig a sportklub és a Gyergyó.
Igen, talán a távolság az, akkor így osztották el, mert inkább úgy adtam volna, hogy a két első helyezetnek legyen akkor annyi előnye, hogy ha egy gyerlő mérkőzés számmal dőlnek el a párharcok, akkor kettővel többet pihenhetnek.
Fölteszem a kérdést, mi van, ha a Fradi a Brassót választja?
Hülyék.
Akkor szerdán játszanak.
Egyébként most, hogy kimondtad a macot, én csak azért is DVT-ket tippelek, elmondom.
Nem tippelünk.
Sportklub?
Ne jelzd meg.
Sportklub szered a DVT-ket, hárman játszanak.
Kell egy negyedik, és akkor két csapat keresztbe, kettő hosszába.
Az FTC meg a Telekom. Az úgy,
de jó. De hát ugye, egyébként azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, olvasom a Facebookon így ott is ment a tippelés, persze, miért nem menne, és valaki azt írja, hogy hát ő, amennyire ismeri a zöldeket, biztos, hogy a legkönnyebb ellenfelet fogják választani. És akkor így nézem, hogy hát jó.
Nem azért akarod megnyerni az alapszakaszt?
Ki az a hülye, aki a legnehezebben? Tehát, hogy ezt nem értem. Tehát, hogy mert a zöldek biztos a legkönnyebb. Hát jó, hogy. Hát...
Jó, hát az az igazság, hogy a szimpátia nem nőtt az elmúlt években. Az nem nőtt az elmúlt években a különböző színű klubok között, a szurkolók között. Tehát ahol eddig se szerették egymást, ott ugye olvashattuk egész évben, egész szezonban, de évek óta azt, hogy azért lett ő a hét játékosa, azért lett ővé a hét gólja.
Csapata.
Mert a szövetség csapata, vagy éppen nem a szövetség csapata. Tételezzük fel azt, hogy nem azért, hanem azért, mert a teljesítménye olyan volt, amilyen, vagy az a gól olyan volt, amilyen, vagy éppen a bíró aznap véletlenül kicsit kevésbé top formában érkezett. És ezt én
sosem merem. Úgy érkez.
Néha úgy érkeznek.
Néha úgy érkeznek. Jó pár héttel ezelőtt kértünk, vagy igen, azt hiszem, hogy kértünk, nem követeltünk, de kértünk valamit a Magyar Jégkorong Szövetségtől, illetve a Ligától. Pontosabban Szarvi volt, aki ezt a két szót mondta. Örök élet, ingyen sör. Ugye? És az ingyen sör megvan.
Aha. Egy lépés az örök élet.
Így van. Tehát, hogyha az első 100-ba benne vagy a érkezők között, a playoff mérkőzéseken, a kijelölt helyszíneken, akkor ingyen sörrel, vagy ingyen forró teával kedveskednek neked a rendezők.
Fordítva. Még olyan fordítva. Hideg te a forró.
Kávé nincs benne.
Hideg te a forró sör.
Hideg te a forró sör. Jó, ezt így.
De egyébként ezt nem én ma találtam ki, ezt a szófordulatot, ez a két farkúaknak a kétfarkú kutyapártnak a szlogenje. Nem...
Ezt én tudom, csak hogy ez megtörtént már nálunk is adásban, és tessék, az ingyen sör az ott van.
Szerintem jó, ez tök jó.
Így van, nagyon-nagyon. Egyre több és több nagyon jó dolgot visz véghez a szövetség, a liga, az Instagram oldalon, a videók, tök jók ezek a kérdezős videók.
Élőben a választás.
Élőben a választás, hát, nem élőben. De tök jó, az is tök jó lesz holnap délelőtt, vagy ugye most már amikor meghallgatod, akkor már túl vagyunk rajta, de mi azért holnap délelőtt megnézzük. Kíváncsian várjuk, hogy az informátoraink azok jót mondtak-e, vagy sem. Volt valaki, akivel beszélgettem, aki azt mondta, hogy és mekkora troll lenne az, hogyha az élő showban meg mást mondana be.
Igen, az óriás.
Egy hétig, amit eszik, iszik.
Neked megér ennyit?
Legyen tétje meg.
Úgyhogy...
Mert hogy a választás után kerülásban.
Igen, most már egy évet várni kell arra, hogy egy hétig egyenígyon valaki a Tomnál.
De igaz, hogy troll vagy, reggelre kirakod.
Nem fogok fönnmaradni azért hajnalig, hogy ezt a poént megcsináljam, de még nincs kizárva, tehát lehetek rendes is. Ugye lezárult az alapszakasz, és néha-néha szoktunk jönni mindenféle általunk érdekesnek vélt statisztikai csavarral, és most is készültünk egy olyan statisztikával, hogy megnéztük azt, hogy a különböző klubok egy-egy harmadot tekintve hogyan szerepeltek hazai pályán, idegenben, illetőleg összesítve. Ennek az adatait engedjétek meg, hogy megosszuk most veletek. Az első történet az úgy szól, hogy a első harmad hazai pályán. Tehát csak az első harmad, csak hazai mérkőzéseket vettünk alapul. Ugyanazt a 11 csapatot láthatják, akik nézik, akik nem nézik, annak elmondom, hogy itt az első a Csíkszereda, ugye itt is megvannak a megállapított eredményű mérkőzéseket, nem számoltam bele ebbe a táblázatba. A Csíkszereda szerezte a legtöbb pontot, pontosabban százalékosan a legjobban teljesített a Korona Brassóval karöltve, 18-18 hazai mérkőzés, első harmadában 68,5%-kal teljesítettek. Amit én érdekességként kiemeltem, az az, hogy az első harmadot, hogyha nézzük, a Sportklub 34 gólt lőtt hazai pályán, csak az első harmadban összesen, míg az Újpest az első harmadban hazai pályán mindössze 14-et.
Hát az 6 kapott se rossz mellé.
Hát mellé, de a Sportklub 10-e se rossz.
Az nagyon kemény az a 34 lőtt gól, tehát ők bedarálták az ellenfeleket mindjárt meccs elején, aztán le lehet ülni pihenni.
Megvárom, mi van a második harmadban, mielőtt erről nyilatkozok.
Akkor lépjünk is át a második harmadra. A második harmad hazai pályán, szintén a sportklub, és ők egy kicsit még ezt az előző harmadra rá is fejeltek, mert hogy a 18 mérkőzésből 9-szer nyerték az első, a második harmadot, 9-szer pedig döntetlenre hozták, tehát egyetlen egy középső harmadot nem veszítettek el, amikor ellentétes oldalon volt a cserepad.
Mégse ültek le pihenni.
Ja, igen, tehát 39 lőtt gól lesz.
Itt 39-et pakoltak az ellenfél hálójába, tehát a sportklub úgy néz ki, hogy hazai pályán az első és a második harmadot megtolta, és utána a harmadikat leutazta, vagy meglátjuk majd a számokat. Itt, ami talán még érdekesség, hogy az Újpest a második harmadban, a középső harmadban, hazai pályán mindössze a hetedik lenne a táblázaton, és az is nagyon érdekes, hogy itt 20 gólt lőttek, 14-et kaptak az előző
17.
harmad, 17-et kaptak, bocsánat, az előző harmad hatjához képest, vagy mennyi volt? Nem, de 6.
Ne.
Tudod, milyen jó Diógyőr második harmadban az elsőhez képest?
Igen.
Tizedikek voltak.
Tizedikek voltak a DVTK, és most a második harmadot, hogyha csak a hazai pályás második harmadot nézzük, akkor a ötödik helyen a DVTK Jegesmedvék. Ezeket a táblázatokat egyébként a szokott módon majd meg fogjuk osztani, mindenki böngészheti kedvére. Mi csak egy-két érdekességet emelnénk most itt ki ebben a műsorban. Menjünk is tovább a harmadik harmadra, ahol azt láthatjuk, én azt írtam föl, hogy az Újpest a harmadik harmadban viszont hazai pályán lehengerlő, 14-szer nyertek, 5 döntetlen, 29-5-ös gólarány az utolsó harmadot, hogyha tekintjük.
És nincs vesztett.
És nincs vesztett harmaduk az utolsó harmadban, és 82,5%-át szerezték meg a megszerezhető pontoknak ebben a harmadban.
Hát igen, a szeredai és újpesti katlan lett ott, ugye, azt lehet mondani.
Hogy ez vajon mitől lehet? Ennyire, nem tudom. Ugyanazon a szinten nyomják, ugyanazon a szinten végig tudják nyomni, a többiek meg így lemennek egy picit? Vagy
még rá is tudnak lapátolni esetleg.
Akkor viszont erőnlétben tényleg, vagy ez azt jelenti, hogy erőnlétben nagyon toppon vannak?
Lehet, de viszont ahhoz érdekes, hogy az újpesti kommenteket olvasgatva pedig azt látszik, hogy rövidnek érzik a padot Újpesten.
De akkor nagy szoros meccseket játszottak, és az utolsó harmadban nyerték meg.
Hát az is, egyébként az is lehet, mert ugye kevés gólunk tartják mindig az ellen.
Így van.
A 29-ös.
Bizony.
29-5-ös gól különbség az utolsó harmadban, 19 mérkőzésen, tehát azért az nagyon, 19 mérkőzésen összesen 5 gólt kapni az utolsó harmadban, az nagyon kemény, én azt
viszont
gondolom.
Viszont a Győr hazai pályája meg átjáróház a harmadik harmadban.
Ott elfáradnak, és ugye erre utaltál te pont a kvalifikációs párharc kapcsán is, és ez látszik, majd ugyanez hát látszik.
Nem átjáróház az, mert átlagban egy 1-20, vagy még annyi sincs, 1-0-5.
A kapott gól?
Kapott gól, ha csak úgy így, tehát ha levetítjük harmadikra, és kivetítjük a 20 meccsre, vagy 19 meccsre, nem olyan sok. Az Újpestnek az egy másfél közel van a lőtt gól, az nem rossz.
Igen.
Arra lehet, hogy alapozni. Persze nem gondolom, ez ugye nem ilyen, hogy minden meccsen másfél gólt lőttnek, mert nincs másfél gól. De, nincs. De
egyet, kettőt.
Azt érdemes még itt kiemelni, hogy hazai pályán a harmadik harmadban az FTC Telekom 13 győzelem mellett 3 döntetlen és 3 elvesztett harmad, és 33 lőtt gól az utolsó harmadban, és tulajdonképpen mindössze 13 kapott, mert az is kevésnek 6, és a harmadik helyen a MAC 23 lőtt gól és 13 kapott. Tehát ugye a MAC hazai pályán is kifejezetten jól szerepel az utolsó harmadban. Mindösszesen 2 olyan harmad volt, amit elveszítettek az utolsó harmadban. Arra nem terjedt most még ki az elemzés, hogy ez a két elveszített harmad elveszített mérkőzést jelente. Ez pusztán csak a harmadik harmad eredményét vettem figyelembe. Menjünk tovább az idegenbeli mérkőzésekre, mert ott is vannak azért érdekességek. Idegenben első harmad, a Deac remekül áll bele a mérkőzésekben, ugyanis ők vezetik ezt a táblázatot, 60,8%-át szerezték meg a megszerezhető pontoknak az első harmadban. 17 lőtt gól, 9 kapott, egy teljesen jónak, vállalhatónak mondható teljesítmény. Itt a Gyergyó a második, és az Újpest a harmadik ebben a, az első.
Meglepő a hatodik, hetedik helyezett Szereda és Fradi.
Így van. Ők viszont olyan, mint hogy kicsit, vagy Buszláv, tehát kicsit úgy óvatosabban kezdik az idegenbeli mérkőzéseket, ebből az tűnik ki. Mindösszesen 38,3%-át szerzik meg az első harmadban a pontoknak. A második harmad, itt olyan nagyon nagy érdekességet nem véltem felfedezni, itt a Sportklub 60%-kal vezeti ezt a táblázatot, FTC a második, a Maca a harmadik. Ami itt nekem feltűnt, és ez nagyon-nagyon fájó, a 11. helyen a Dunaújvárosi Acélbikák szerepelnek, és ebben a harmadban mindösszesen 10 gólt tudtak ütni, és 45-öt kaptak 20 mérkőzésen.
És itt megint előjön az, hogy az a 2-25-ös átlag, az van olyan meccs, amikor 5. Igen. Tehát, hogy nincs 2,25 gól, mert nem tudsz minden meccsen annyit kapni, hanem van, amikor 5-6-okat is kaptak egy harmad alatt. Arról beszéltünk, hogy voltak ilyen harmadok, hogy egyre hozták az elsőt mondjuk, és utána egy 0-5-ös.
Milyen messze van a pad?
Hát az nagyon sokat számíthat egyébként a második harmadban.
Elcserélik magukat, úgymond. Nem sok emberre, hanem lassabban.
Mondjuk a Újváros, gondolom, nem figyeltük annyira, de ezekből a listákban mindenhol a vége felé van, nem?
Igen, tehát a harmadokat tekintve a Titánok Győr Dab 3-as, szinte végig az utolsó helyen van ez a 3-as, csak a sorrend egymás között egy picit változó. Itt azt érdemes még talán kiemelni, hogy a Dab 15%-ot teljesít a második harmadban idegenben, míg az előtte végzett Győr 27-et. Tehát, hogy azért ott óriási különbség van.
Hát, hogy.
És mindössze 24 gólt kap a Győr a második harmadban idegenben, míg a Dab, ugye említettük, 45 gólt. Nagyon sok. Lépjünk tovább az idegenbeli harmadik harmadokra, mert ott is van azért érdekesség. Hát itt a Sportklub és az FTC 60, illetőleg 56,7%-kal az első és a második helyen. Itt is a Mac a harmadik, és ami nagyon fontos még, amit én kiemeltem, hogy a Mac szerzi a legtöbb gólt idegenben az utolsó játék részben.
Titánokban még van olyan gól. Már nem a fehérváriakban, hanem a fiatal titánokban még van szufla, úgy látszik.
Tehát a Sportklub 30 gólt ütött az utolsó harmadokban, a Mac 32-t.
Igen, de ez tényleg megint becsapós, mert lehet, hogy amellett meg kikaptak négyszer. Tehát, hogy lehet, hogy egy 5-0-ás meccsen a végén följöttek még 5-3-ra.
Lehet, persze.
Tehát biztos nem rossz, meg ha esetleg ezt tényleg a klubnál tovább boncolgatják, akkor biztos látnak benne valamit, vagy hogy mit miért, hogy kéne változtatni. Ha mindenképp érdekes. Akár az is, ha csak úgy jönnek vissza a meccsbe, abból is biztos ki lehet valamit okoskodni, hogy egy víz lefutott meccset, amit már mondjuk elvesztettek, és onnan jönnek vissza, gondolom azért arra is lehet építeni, csak más kell kezdeni.
És ugye azt mondta Dalbi, hogy a titánok bírják, hát itt pedig pont az ellenkezője látszik, mert hogy a 10. helyen, itt is az utolsó ebben a harmadban is a Dab, de itt a titánok 10. helyen zárnak, tehát a fehérvári titánok 42 kapott góllal, tehát az is nagyon sok. A 45 Dab mellett ez a második legtöbb, amit egy harmad alatt.
Hasonlóan gyenge teljesítmény, igen.
Igen. Na nézzük meg az összesített táblázatot, mert itt most ugye nézegettük azt, hogy otthon meg idegenben hogyan végeznek a csapatok. Én számomra meglepetés, az összesített táblázatokat, hogyha figyelembe vesszük, az első harmad alapján a legjobb csapat a Gyergyó. 61,4%-kal teljesít a Gyergyó. 38 mérkőzésen, 21 győzelem, 7 döntetlen és 10 vereséget könyvelhettek el az első harmadban, kizárólag az első harmadban, és 54 gólt lőttek. A második legtöbb, az Csíkszered, aki egyébként a negyedik helyen végzett, 56 gólt lőtt, és 28-at kaptak, ez egy plusz 26-os gólkülönbség, szintén a legjobb, a teljes mezőnyt figyelembe véve. Úgyhogy kifejezetten...
Ja, bocsánat.
Mond.
Ja, nem, a Gyergyónál láttuk, hogy ők beálltak a meccsbe, aztán képesek voltak elbukni. Elég igen. Sok meccset jó kezdés után.
Hát egy 3-4 gólt előnyt simán leadnak, pillanatok alatt.
Ott én sokszor éreztem azt, hogy az első két sor nagyon sokat van fönn, és akkor gondolom elfáradnak, vagy utána elkezd játszani a harmadik, negyedik sor is több időt kap, és akkor jönnek a problémák.
Igen, és egy...
nem jelentkezésre elfáradnak.
Ugye Tom, te említetted, hogy a DVTK az első harmadban hazai pályán is gyenge volt, tehát összességében véve a 9. ezen a táblázaton, ha csak az első harmadot veszük figyelembe, ami szintén azt gondolom meglepő tőlük. De nézzük tovább, nézzük meg a második harmadot. Hát itt már talán nem olyan meglepő, hogy a Sportklub Csíkszered a...
Ott az a 72 a meglepő.
Igen, 63,2% és 72 gólt lőttek az egész szezont figyelembe véve a második harmadban.
De majdnem 2 meccsenként.
Ez nagyon-nagyon sok. Itt a DAB ugye 75-öt kapott, ezzel ők az utolsók, 21,7%-kal. És meglepő, vagy nem annyira meglepő, ugye már kiemeltük a hazai és az idegenbeli második harmadot is az Újpestnél, hogy a 8. helyen az Újpest mindösszesen 43,6%-kal 12 győzelem, megnyert harmad, 15 döntetlen és 12 elveszített harmad.
Nekik sok ilyen meccsük is volt, nem ilyen elhúzták a mézes madzagot az ellenfélről,
és aztán visszajöttek. A harmadik harmadban.
Rafinát, igen. Tudod, Rafinát, csalósok itt játszanak.
Valahol hallottuk már ezt. Itt, és akkor a következő, az utolsó harmad.
Na, látod, erről beszélek.
Erről beszéltél, igen. Tehát itt az FTC Telekom 65, és a második az Újpest 64,1%-os teljesítménnyel. Azt gondolom, hogy amit ide én kiírtam magamnak, hogy a GHK elveszíti, az FTC és az Újpest pedig megnyeri a meccseket az utolsó harmadban. Ez persze nagy általánosítás, de ha csak a harmadik harmadot... Hogy mi?
Gyergyó 7., azt tényleg nem.
Tehát, hogy az első harmadnál az első, a harmadik harmadnál pedig már a 7., ha csak a harmadik harmadot teljesítményt nézzük, úgyhogy... Én azt gondolom, hogy ezek a számok, ezek érdekesek, de ha valaki szakember, akkor azért lehet, hogy látja mögötte a mi érteket is, mert mi most itt eljátszhatunk a gondolattal, hogy a gyergyói csapatnál az erőnléttel vannak gondok, vagy a koncentrációval, de az egyértelműen látszik, hogy az FTC és az Újpest és a harmadik helyen végző Csíkszereda hozza a harmadik harmadban is a teljesítményt, a GHK meg nem.
Elhiszik az elején, hogy megvan a meccs.
Hát igen, ez inkább koncentráció probléma. Most nem tudom, hogy ilyen van-e. Találtuk ki.
Hát akkor ezek szerint az utolsó harmadban mennek el azok a meccsek, amit az elsőben megnyernek.
Így van.
3 gólos vezetés a legveszélyesebb, tudjuk. Uh-huh.
Így van. Úgyhogy hát ennyivel készültünk már, így kisles statisztikákat később is majd még jövünk ilyenekkel. Most egy ilyen harmadonkénti összehasonlítást csináltunk, hogy legyen miről beszélgetni. Volt-e nektek benne bármi meglepő, amit úgy nehezen tudnátok elhinni, hogy ilyen van tényleg?
Ezzel kapcsolatban, statisztikával?
Aha.
Azt hittem, hogy sokkal rosszabb lesz. Azt hittem, hogy ennek semmi értelme. és azért nem rossz. Azt hittem, hogy mondom, ez ilyen kitaláció, hogy akkor miért nem bontjuk le 5 percekre, meg mit tudom én, koriról, sarokkal, berúgott korongokra, tudod? Tehát azért csak valamit le lehet belőle szűrni. De azt hittem, hogy ez sokkal rosszabb.
Mindegy, mikor ütöd a gólt, igazad van.
Nem is az, hanem Amit beszéltünk az adás előtt egy pár mondatban, hogy én kicsit szkeptikus voltam ezzel, vagyok ezzel kapcsolatban, mert nagyon sok szerencsefaktor van, igen, most tényleg le tudott menni cserélni a csapat, kétszer volt ember hátrányban, idiót ember előnyt kapott, vagy hátrányt tudott, tehát nagyon sok olyan faktor van benne, ami ilyen szerencsén múlhat, de ahhoz azért mondom, hogy tök jó.
Ahhoz igen. Képestem.
Igen.
Amit mondtál, hogy tudott-e cserélni, vagy nem tudott cserélni, hát ez pont ez a lényege a második harmadnak például. És amelyik csapat ezt jól csinálja, az meg tudja nyerni a második harmadokat, amelyik nem, az pedig elveszíti. Ugye tavaly indítottuk ezt el, amikor Albi észrevette azt, hogy a Fradi Sportklub playoff párharcban a Fradi egyetlen egy középső harmadot nem tudott megnyerni, sőt egyet hozott döntetlenre, a többit elveszítette, és tulajdonképpen ott veszítette el a mérkőzéseket.
Akkor az utolsó két perces gólok lélektana.
Én is Albira adjuk ezt a feladatot. A második harmadokra külön fókuszálj.
De
sokan.
De igen, és a következő, amivel majd, ha időnk energiánk engedi, akkor ezek a lélektani gólok lesznek, amivel majd foglalkozunk. Az első percben, utolsó percben szerzett gólok, hogy az mennyit számít, vagy nem számít a lélektan szempontjából. Úgyhogy ennyit már a statisztikákból, és akkor még egy témakört a mai napra. Az pedig a Volán. Ugye két győzelemmel vártuk a mai utolsó mérkőzést, és úgy, ezen a héten, bocsánat, tehát ezen a héten két győzelemmel, igen, igazad van három már, mert a Salzburgot megverte a Volán vasárnap, aztán kedden volt az Innsbruck ellen egy 4-2, és Linzben nyert 6-3-ra. Tulajdonképpen azt mondom, hogy mindegyik mérkőzésen maga biztosan a Volán, és ugye ma a formát tekintve, hogyha az utolsó öt mérkőzést nézzük, akkor a Volán mind az öt mérkőzését megnyerte, a Dornbirn pedig mind az ötöt elveszítette, így érkezett a Raktár utcában ma a Dornbirn, és hát nagyon gyorsan tudtára adta a fehérvári szurkolóknak is, hogy nem minden papsajt, mert 2-0-ra elmentek, és onnan ugyan még a Volán fölállt 3-3-ra, de kiegyenlített, de még mielőtt nagyon beleélte volna magát a csapat, ugye, és akkor itt jön az a csavar a történetben, hogy ha és amennyiben a Volán ezt a mérkőzést megnyerte volna, és a Villach kikap Salzburgban, nem tudom, mi lett annak a mérkőzésnek a végeredménye, de
már 3-2 a Villachnak.
3-2-re nyert a Villach, igen. Akkor
elment még rajta a mix, egy gól kellett volna még.
5,5 gól felett, ennyi. A lényeg, hogy ugye lehozta a Fradi, a Fehérvár a kapust.
Sportbetűnél van mind a kettő.
Hát lehozta a kapust, mert le kellett hozni. Ti meghúztátok volna ezt a lépést?
Jó. Persze. Hát, ha ott a másik meccsen is egy utolsó pillanatos gól beesik, ugye egy gól különbség volt ott is, akkor még bármi lehet.
Akkor nem hoztam volna le a kapust, ha ezen mondjuk múlik az, hogy ha
kik a harmadik, kapus. Negyedik hely.
Tehát itt az nem volt igazából. Szerintem nem volt igazából tét, még arra jó volt, hogy gyakorolják, és meg egyébként itt is azt láttam, hogy az utolsó, ugye megkapták az MT-be a gólt, de előtte egy jó fél percig még nagyon szépen bentartották, lövések voltak, tehát azért lehet ezt a variációt gyakorolni, nem volt rossz, ahhoz képest, hogy mennyire rossz volt a meccs eleje.
Hát a meccs eleje az nekem ugye az első 50 perc volt. Tehát én egy kicsit úgy éreztem, hogy ilyen örömhokival ment ki a Volán, hogy most itt egy örömhokis, ezeket jó megverjük, mert gyengék is, meg amúgy is, nekünk meg jól megy, és tényleg az utolsó öt meccsem úgy játszott a Volán, hogy a szezon elején, hogy könnyedén látszott, hogy tudják, hogy mit csinálnak a jégen, azt csinálják, amit akarnak, és meg tudták csinálni, és ezen a meccsen, nem is tudom, valaki ott írt a kommentbe, hogy ez olyan volt, mint a kupa döntő, az első harmad, és tényleg ott így néztem, hogy de mindegy, tehát tavaly úgy mentünk ugye neki a rájátszásnak, hogy előtte sorozatban 4 zakó a középszakaszban, most ez nem így van, most ez a hullám, hogy előtte volt, itt most visszajött a csapat, ez is fontos volt, azért szerintem, hogy a meccs végében vissza tudtak jönni, tehát ez lélektelenül biztos, hogy jó. Aztán meglátjuk.
A könnyedség ma is megvolt, csak 10 pont volt ide. Tehát a könnyedséggel ma sem volt probléma, csak olyan pontatlanul, és én úgy vettem ki, hogy hogy ilyen 70-60-70%-kal mentek neki ennek a meccsnek. És akkor a Dormin meg, mi bajuk, lehet elkezdtek játszani, és tényleg lőttek 3 szép gólt, vagy legalább, igen, és onnan meg már nehéz visszajönni. Igen. És tényleg a szerencse is kellett hozzám, hogy jött egy pattanós lövés, aztán még egy a bot, az a ellenfél tolláról ment be, a második volt, tudod, és utána egy ember előnyt végül is azért szépen megjátszottak.
De tényleg volt az az érzésed, hogy nem megy be semmi a volánnak, de jó, talán azért is, mert nem raktak bele mindent, ugye, hogy kellett volna.
Üresből még tovább játszottak, meg még egy. Igen. Tehát azért lehetett volna ott gólt lőni. Itt a koncentráció szerintem nagyon hiányzott, és lehet, hogy az is benne volt, hogy nem teljesen volt a saját kezükben a sorsuk. Tehát ha megnyerik ezt a meccset, ugye úgy alakult, hogy akkor sem lettek volna másodikak. Én marhára örültem, hogy második helyezetnek, ha sikerül elérni a második helyet, mert azért tényleg 3-ból választhattál volna, 3 maradékból, így pedig azért eléggé leszűkül, és már ott számolgatták, nem is tudom, talán 2 marad, és akkor talán egy kac, nem is tudom, milyen párharc.
Jó,
van.
Van egy Znojmo, Grácio még Klagenfurt, Bolzano.
Vagy aki megmarad nekünk.
Bocsánat. Választanak itt a kvalifikációs körben?
Nem, ez megvan, már ez így lesz.
Nem.
Nem választanak. A ja, kvalifikációs körben best of 3 mérkőzéseket játszanak, és Znojmo, Grácio és Katz, Bozen párosítás.
Hát én azért, hogy abban melyik kettő marad el.
Azért ez a Katz-Bozenből valaki nem lesz ott, az kemény, nem?
De a Katz-Bozenből valószínűleg az marad nekünk, ugye, amelyik tovább. Vagy pedig a Valpusztéria, amelyik ott talán.
Hát de lehet a Jubjana is.
Hát igen, de a Jubjanát elviszi az első, az meg.
De hát, miért? Az Znojmo, Grácz párharc, tehát a Grácz lett a 10. Ez a play-in, vagy minek nevezzük, kvalifikációs körnek, innen tovább megy az Znojmo vagy a Grácz, illetve tovább megy a Klagenfurt vagy a Bozen. Tehát ezek közül kit választanál?
A Klagenfurt, Bolzánóból az megmarad a Bécsnek.
Ott marad a 5-6.
Tehát az a Valpusztertál, meg a
Jubjana.
Meg a Jubjana.
Hát igen, de valószínűleg ezekből
szerintem az Znojmo, Grácz győztese azt fogja választani volán, mert az maradna a Katz-Bozen győztese.
Azt mondod, hogy inkább elviszik a 6. meg az 5. a Salzburg meg a Villach?
Szerintem igen. Erősebb csapatnak érzem ott a lentieket.
Hát lehet egyébként, hogy igen.
Azt láttam még ezen a meccsen, illetve hogy szerintem ilyen 60-70%-kal mentek neki, és ez meg pont az a bajnokság, ahol nem lehet senkinek neki menni 60%-kal, mert akkor mi a vége?
És
ráadásul tényleg most jön az a rész, hogy itt még rá kéne tenni egy 10-20%-ot legalább.
Szerintem az most menni fog.
Jó, legyen úgy. Illetve engem az is meglepett, én azt hittem, én nem úgy volt, hogy itt lejátszák az alapszakaszt, és akkor 1-8 megy a választás? Vagy ez
nem.
Kvalikör?
Van egy kvalikör, igen.
Nem tudtam.
Azt néztem, hogy kicsit kitekintő, hogy Cseh Extra Ligában, vagy csak az első 4 jut be a 8-ba, és a másik alatta lévő 8 meg játszik egy kört.
Aha, azért, vagy 8-10.
14-5-en vannak a bajnokságban, azt hiszem.
Hát az is érdekes. Ugye az is érdekes lett volna, de ez csak játék már a szavakkal, hogyha második a volán, akkor indulhatott volna a bajnokok ligájában. És ugye erről beszélt nálunk Viktor, hogy azért az komoly pénzek.
Már kiadásban.
Hát akkor most meg mit, nem szóltak a mesternek, hogy ne hozzá le a kapust.
Most hozzáadottak a hidróval. Úgyhogy.
Mi, hogy van? Az alapszakasz győztes, meg a második indul, vagy? Hogy ezt az úrnak bérelt helye van?
Nem tudom, de azt mondta, az volt a hír, hogy a második helyezett az még indul a BL-ben.
Szerintem az alapszakasz első 2, meg utána a győztes, nem? A bajnak.
Köszönöm, 3-3 indul, nem?
Aha.
Igen.
Hát még lehet indulni, meg kell nyerni az egészet úgy, ahogy van.
Így van.
Nem késő.
Nem, hát azt most tudod megnyerni a végén.
Semmiről nem vagyunk lemaradva még, igen.
Az első meccseken nem lehet megnyerni.
Ja, ha kell, szerintem kell pénz, a szurkolók összedobják, mi is beszállunk.
Te ma nagyon csekonics vagy, Tom. Meghívtad.
Jön a világvége, bazd meg, szóval.
Jön a világvége, elment kölcsön kérni uzsorára, tudod?
Az oligarcháktól.
Úgyse
tudnak. Tőlük nem be van fagyasztva.
De úgyse tudják behajtani, nem? Mert
én elutaltam. Baris, én elutaltam, tehát nem kapod meg, hát... Jó van, szerintem ebbe a kérdéskörbe nem menjünk most bele.
Külpolitikai podcastet nem csinálunk.
Csinálunk.
Még.
Srácok, van még valami, ami így szót érdemel ezen a héten?
Nekem még tetszett a Vértesnet annak a második videója, kijött. Uh-huh. Ilyen Amerikában hokisnak lenni. Jó pofa. Én bírom.
Tetszik. Jó.
És ha fogadni akartok, ha ilyen meccs van, hogy 5 győzelemből jön valaki, másik 5 vereségből, akkor aki 5 vereségből jön. Ez mindig tuti. Ez így szokott lenni.
Ez olyan tuti, mint a többi.
Ez így szokott lenni.
Olyan tuti, mint a többi. De azért, hát minden sorozat egyszer lehet ilyen okosságokat mondani.
Egyébként? Így van.
Ez így van. További kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok. Sziasztok.